Ez a Híradó kedd este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Az éjszakai összecsapások után a nap nyugodtan telt Kijevben, a tüntetők kitartanak, kapcsoljuk tudósítóinkat a helyszínről. Helyiek tízezrei és a világ vezetői búcsúztak Dél-Afrikában Nelson Mandelától. Többen készülnek munkaerőt felvenni, mint amennyien elbocsátani, a Nyugat-Dunántúlon a legkönnyebb állást találni. Indul a Panel 3 program, 1 millió ember lakhatási költségeit tudják csökkenteni. A dermesztő hideg ellenére is kitartanak a tüntetők az ukrán főváros főterén. A hajnalig tartó rendőri akciók után napközben a karhatalom nem bántotta a tiltakozókat, az államfő pedig azt ígérte, kivizsgáltatja az eddig történt rendőri túlkapásokat, és tárgyaló delegációt küld Brüsszelbe.
Sátortáborrá változott Kijev központi tere, ahonnan már 20. napja nem tágítanak a tiltakozók. Köztük olyanok, akik az ország távolabbi nyugati régiójából jöttek. Van, aki már egy hete nem volt otthon. Az ellenzék vezetői azt mondták, nagyon fontos, hogy ma este is itt legyünk, ezért maradunk. Sokan attól tartanak, hogy vérontás lehet a vége, mondja az egyik fiatal aktivista. Hajnalban kisebb összetűzés volt a tüntetők és a rohamrendőrök között. Lejárt ugyanis a hatóságok által kiszabott határidő, ameddig a tiltakozóknak el kellett volna hagyniuk a közterületeket. A kormányépületek környékéről már tegnap este kiszorították a tömeget, ám sokan továbbra sem hajlandóak elmenni a térről. Az ellenzéki pártok vezetői szerint most nem szabad feladni. A kormány meg akarja tisztítani az országot ugyanúgy, ahogy tegnap este megtisztította a kormányzati negyedet, de az embereket nem lehet megfosztani a véleménynyilvánítás jogától, jelentette ki Vitali Klitschko, az egyik ellenzéki párt vezetője. Közben Viktor Janukovics államfő elismerte, hogy az elmúlt hetekben a rendfenntartók törvényt szegtek az erőszakos fellépéssel, és azt ígérte, ezeket az eseteket ki fogják vizsgálni. Janukovics délután a független Ukrajna három korábbi elnökével egyeztetett a helyzetről. Határozottan ellenzem, hogy az Európával való viszonyunkat szembeállítsuk az Oroszországgal való kapcsolatunkkal. Ezt össze kell hangolni. Szerintem Európa is nyugodtabban fog aludni, ha nem kell attól tartania, hogy Moszkvában elzárják a gázcsapot, fogalmazott Viktor Janukovics. Az államfő bejelentette, delegációt küld Brüsszelbe, hogy folytassák a tárgyalást az Európai Unióval kötendő társulási szerződésről.
Azt senki sem tudja, hogy az előttünk álló éjszaka hoz-e újabb rendőri akciót a tüntetők ellen. A demonstrációk fő helyszínéről, a kijevi Függetlenség térről Lukács Csaba nem sokkal ezelőtt küldött rövid helyzetjelentést a Híradónak.
Délután 6 óra van, közel mínusz 10 fok a hőmérséklet, és a neheze még csak most jön, hiszen vannak olyan előrejelzések, amelyek szerint mínusz 18 fok lesz éjszaka. Amit láthatják, itt mögöttem fölkészültek az emberek az éjszakára, ezt egyelőre a rendőrség nem akadályozza, beoszthatják a fát a térre, az üzemanyagot és az élelmiszert is. Nagyon sok segélyszervezet is kijött és meleg ételt osztanak, és éppen tőlünk néhány méterre a rendőrök, a rohamosztagosak is barátságosan falatoznak abból az élelmiszerből, amit a segélyszervezetek osztanak. Nagyon sok ember jön ide, akik otthon készítenek ételt a tüntetőknek, és ide jönnek és próbálnak ezzel segíteni rajtuk. Az, hogy az éjszaka indul-e rendőri támadás, vagy nem, azt egyelőre senki nem tudja. Egyelőre jelek nincsenek arra, béke van, a színpadon gyújtóhangú szónoklatok vannak, és néha zenélnek, hogy egy kicsit fölmelegedjenek az emberek.
És most kapcsoljuk tudósítóinkat, Kovács Andrát Kijevből és Baracka Esztert Brüsszelből. Andrea, lehet-e azt tudni, hogy mi vár a tüntetőkre éjszaka? Ugye tegnap ilyenkor már javában zajlottak a rendőri intézkedések, de úgy tűnik, hogy a mai nap az kifejezetten békésen telt. Ez jelentheti akár azt is, hogy a vezetés, az ukrán vezetés előbb-utóbb hajlandó lesz tárgyalni a tüntetőkkel?
Üdvözöllek és köszöntöm a tévénézőket. Annak, hogy a tüntetők békésen állnak a téren, egyenlőre nincs összefüggésben azzal, hogy a tárgyalások a háttérben a kormány és az ellenzék között hogyan alakulnak, egyáltalán elkezdődik-e köztük a párbeszéd a közeli napokban. Az egyik tény, ami erre utal, az, hogy Janukovics a három államfővel folytatott megbeszélésére nem hívta meg az ellenzék képviselőit, ahogyan az korábban előzőleg jelezték. Az ellenzék részéről szintén elzárkózás tapasztalható. Az egyik ellenzéki vezető például kimondottan cirkusznak minősítette a négy államfő találkozóját.
Eszter, Brüsszelben mit szólnak ez talán még fontosabb, mint hogy mi történik Kijevben.
Jó estét kívánok! Brüsszelben először is nyitva tartják az ajtót Ukrajna előtt, ehhez az állásponthoz következetesen ragaszkodnak. A másik, amihez ragaszkodnak, hogy nem hajlandók újra tárgyalni a társulási és szabadkereskedelmi megállapodás feltételeit. Egyébként folyamatosan kapcsolatban állnak az uniós és ukrán vezetők, ugye Katrin Ashton ma már személyesen is Kijevben tárgyalt. Eközben Stefan Füle bővítési biztos az Európai Parlamentben azt mondta, az EU meghallotta az ukrán emberek hangját és kész a segítségre. El is mondta, hogy miben. Ez egyrészt makrogazdasági támogatás lenne, másrészt pedig támogatná az EU Ukrajnát, hogyha az IMF-hez fordulna hitelért. Ez azért nagyon fontos, mert Ukrajna óriási bajban van, lényegében a csőd szélén áll, és elemzők szerint elkerülhetetlen a pénzügyi konszolidációhoz az IMF segítsége, márpedig ugyancsak elemzők szerint a kormány, a vezetés a maga alacsony támogatottságával nagy valószínűséggel képtelen lenne végrehajtani azokat a reformokat, amit cserébe a valuta alap kérne.
Kovács Andrá és Baracka Eszter, köszönjük! A történelem óriásának és a 20. század utolsó nagy felszabadítójának nevezte Nelson Mandelát Barack Obama amerikai elnök a Dél-afrikai Köztársaság első feketebőrű vezetőinek gyászszertartásán. A búcsúztatáson több mint 90 külföldi vezető, Mandela családja, valamint a heves eső ellenére dél-afrikaiak tízezrei vettek részt a Johannesburgi stadionban. Magyarországot semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes képviseli.
Már pirkadatkor több százan gyülekeztek a gyászszertartás helyszínén, a Johannesburgi stadionnál. Ezen a helyen mondott beszédet Nelson Mandela 1990-ben, amikor 27 év rabság után kiengedték a börtönből. És itt búcsúztak most több tízezren tőle, egyszerű emberek, művészek, világsztárok és a világ vezető politikusai, akiknek biztonságára 11 ezer katona és rendfenntartó vigyázott. A szertartás kezdetén a dél-afrikai himnusz után egy izraelita, egy hindu, egy muszlim és egy keresztény vallási előjáró imádkozott az elhunyt elnökért, aki évtizedekkel ezelőtt az etnikai, vallási és nyelvi sokszínűséget egyesítő szivárvány nemzetről álmodott. A leláton több mint 90 állami vezető gyűlt össze, riválisok és szövetségesek, köztük korábbi és hivatalban lévő európai kormányfők, a kínai alelnök vagy éppen a kubai vezető. Az Egyesült Államok két volt államfője, Bill Clinton és ifjabbik George Bush is eljött. Magyarországot Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes képviselte. A közönség a legnagyobb ovációval az első afrikai származású amerikai elnököt, Barack Obamát fogadta, aki a padsorok közt kezet fogott Raúl Castro kubai elnökkel. A gesztus példanélküli, hiszen a két ország a hidegháború befejezése után is ellenséges viszonyban maradt. Obama a 20. század utolsó felszabadítójának nevezte Nelson Mandelát, akit beszédében törzsi nevén Madibaként emlegetett. Nagyon sok vezető van a világon, aki szolidaritást hirdet Madiba szabadságharcával. Ugyanakkor a legszűkebb környezetében sem tűri el az eltérő véleményeket. Sokan állunk a partvonalon, kényelmesen, olyankor is, amikor hallatni kellene a hangunkat, mondta Obama. Dél-Afrika jelenlegi elnökét, Jacob Zumát viszont többször is kifütyülte a közönség. A politikust sűrűn vádolják korrupcióval, illetve azzal, hogy letért a Mandela által kijelölt útról. Szerdától három napon át az elnöki palota közelében elhelyezett nyilvános ravatalnál vehetnek búcsút tisztelői a volt elnöktől. Nelson Mandela földi maradványait vasárnap szűk körben helyezik végső nyugalomra a Johannesburgtól 700 kilométerre lévő szülőfalujában.
Az egyház mindig közösség és bástya, megtartóhely és menedék, ismeret és tapasztalat, segítőkéz és oltalom, és még inkább az a határon túli magyar közösségekben. Ezt mondta Áder János köztársasági elnök a Sándor palotában a határon túli püspököknek adott fogadásán. Az eseményen, amelyen részt vett Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László házelnök is, az államfő kiemelte, hála illeti a magyar egyházi vezetőket, a papságot, a lelkészeket, a hitoktatókat és az egyházak segítőit, amiért a megmaradásban a magyar közösségek biztos támaszai.
Mert amikor a harangok a templomba szólítják az embereket, önök nem csak az egyházhoz hívják gyülekezetüket, de Isten igéjével magyarhoz kötik a magyart. Magyarország tisztelettel és elismeréssel tekint közösségépítő munkájukra. Kérem önöket, hogy hazatérvén adják át az anyaország köszönetét az áldozatért és a szolgálatért valamennyi munkatársuknak.
Már több az olyan munkaadó, aki jövőre létszámbővítést tervez, mint aki leépítéssel számol. Ez egy friss felmérés szerint 2009 óta a legderülátóbb előrejelzés, ami azt is mutatja, hogy aki munkát keres, az leginkább a Nyugat-Dunántúlon járhat sikerrel. De már a hátrányosabb helyzetű északi és keleti megyékben is egyre jobbak a kilátások.
Autóklíma alkatrészeket gyártanak ebben a most átadott Ózdi üzemben. A 360 millió forintos fejlesztést az állam is támogatta. A cég ennek fejében vállalta, hogy 120 új munkahelyet hoz létre.
Ez klímarendszerekben használt motor.
Az ügyvezető igazgató azt mondja, az így gyártott alkatrészek zömét a nagyobb német autógyáraknak szállítják. Ha tovább tudják bővíteni piacaikat, akkor még több embert vesznek majd fel.
Igyekszünk minél több környékbeli dolgozónak munkát adni. Gyakorlatilag már elértük azt a számot, amit vállaltunk, és még úgy látom, hogy van helyünk a technológiai fejlesztésre. És az a tervünk, hogy körülbelül egy 5 éves kitekintésben egy 1500 főt foglalkoztassunk a Ózdi gyárunkba.
Így sokat tudnak segíteni a városon, ahol bár évek óta csökken a munkanélküliek száma, de még mindig sokan keresnek munkát. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár a csarnok átadásakor úgy fogalmazott, oda kell vinni a munkát, ahol tudnak és akarnak dolgozni az emberek.
Nagyon lényeges az, hogy a versenyszférában az elsődleges munkaerőpiacon próbáljunk minél több embernek lehetőséget biztosítani.
Rekordérték.
Egy friss munkaerőpiaci felmérés szerint jelenleg több az olyan munkaadó, amelyik jövőre az első negyedévben létszámbővítést tervez, mint amelyik létszámleépítéssel számol. Ilyen optimista előrejelzésre 2009 óta nem volt példa. Az adatok szerint, aki munkát keres, az leginkább a Nyugat-Dunántúlon járhat sikerrel, de már a hátrányosabb helyzetű északi és keleti megyékben is egyre jobbak a kilátások. Ez a szakértő szerint nagyban összefügg azzal, hogy a világgazdaságban is sokat javult a helyzet az elmúlt években.
Ha Kínában vesznek az emberek autót, akkor Németországban beindulnak a gyárak, és adják a megrendeléseket a magyarországi német autógyáraknak, akik pedig a magyar beszállítói láncnak. Tehát akkor ott a gyárban nagyon sok ember találhat munkát, a technikustól, a szakmunkáson keresztül a betanított munkásig.
A felmérés szerint a járműgyártás mellett a pénzügyi és az üzleti szolgáltatások területén is egyre könnyebb munkát találni, mint ahogy egyre jobbak a lehetőségek a vendéglátásban is. Az építőiparban ugyanakkor még mindig nehéz elhelyezkedni.
Az MSZP szerint csak bajt hozott az egykulcsos adó az elmúlt 3,5 évben. Burány Sándor, a párt országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, az egykulcsos adórendszer miatt a munkavállalók 80%-ának nehezebb lett az élete. A szocialisták úgy vélik, az egykulcsos adózás miatt egy átlagos család vásárlóereje moldovai szintre süllyedt, és szerintük az egykulcsos eszéje miatt egyre több céget számolnak fel.
Nem lehet tovább fenntartani ezt a rendszert, mert ez nem csak a gazdaságot viszi csődbe, most már a társadalom túlnyomó többsége érzi a pénztárcáján, hogy változtatni kell. Erre törekszünk legkésőbb jövő tavasszal.
Burány Sándor és a szocialisták állításaival ellentétben a családi egykulcsos adórendszer bevezetése óta a munkavállalók, családok terhei csökkennek, és gazdasági fordulatot hajtott végre az ország, áll a Fidesz közleményében. A legnagyobb kormánypárt azt írja, a bukott baloldal a bankadót csökkenteni, a munkavállalók és a családok adóterheit pedig növelni akarja. A kormánypárt azonban további adócsökkentésben gondolkodik. 2-2,5-szeresére is emelkedhet jövőre a nők jövedelme a gyedextráról szóló törvény elfogadásával, jelentette ki Zsigó Róbert. A Fidesz szóvivője azt mondta, az új intézkedésekkel a nők az édesanyák iránti megbecsülésüket szeretnék kifejezni. A január 1-től induló gyedextrának köszönhetően a nőknek nem kell majd választaniuk a gyermeknevelés és a munka között.
A nők mellett állunk, hogyha azt fontolgatják, hogy vállalnának még egy kis testvért, a dupla juttatás a 2014. január 1-e után született gyermekek esetében érvényes. Ez azt jelenti, hogy plusz 100 000 forinttal több juttatást kap az az édesanya, aki 2 évnél fiatalabb gyermek mellett vállal kis testvért, de azok is jobban járnak, akiknél 2 évnél nagyobb a korkülönbség, az esetükben plusz 30 000 forinttal több jövedelemre számíthatnak.
Gyermeküket egyedülnevelő, rászoruló édesanyák szereztek bolti pénztáros szakképesítést igazoló bizonyítványt a Magyar Vöröskereszt és az egyik ausztriai alapítvány munkaerőpiaci felzárkóztató programjában. A képzésen a Magyar Vöröskereszt átmeneti otthonaiban élő édesanyák vehettek részt, akik piacképes szakma hiányában nem tudtak visszatérni a munkavilágába. A bizonyítványokat Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár adta át a 23 édesanyának. Kiírták az Erzsébet program jövő évi pályázatait. A 2014-ben harmadik évébe lépő programban kétszer annyi pályázat közül lehet választani, mint az első évben. A lehetőségek között újdonságként szerepel a fürdőjegy, amelyre a nyugdíjasok jelentkezhetnek majd.
Női ruhákat készítenek ebben a pazári üzemben. A cég csak nem két éve döntött úgy, hogy az Erzsébet utalványt választja béren kívüli juttatásként az alkalmazottaknak.
Nagyon jól jön ez a kiegészítés, és általában élelmiszervásárlásra szoktuk fordítani.
A havi teljesítmény függvényében juttatnak Erzsébet utalványt a dolgozóknak, pénzjutalom helyett is ezt adják.
Évvégén egy nagyobb összegűt, így karácsony tájékán, és az Erzsébet utalványt azért tartjuk jónak, mert a cégnek ugyan van közterhe, de a dolgozók az Erzsébet utalvány értékében tudnak vásárolni, és őket már semmilyen adózás nem terheli.
Jelenleg több mint 44 ezer munkáltató adja dolgozóinak az Erzsébet utalványt. A felhasználók száma pedig folyamatosan bővül, már eléri a 2 milliót. Az utalványok forgalmazásából befolyt bevételt szociális üdültetésre fordítják. A programnak köszönhetően 250 000 ember, köztük több mint 100 000 gyerek nyaralhatott az elmúlt 2 évben. Navracsics Tibor szerint az Erzsébet program alapvető jellemzője a szociális felelősségvállalás.
Az az érték és az a profit, ami így bejön a szolgáltatóhoz, az lehetőség szerint azokhoz jusson el, akik a hétköznapi életben talán kevesebb lehetőséggel rendelkeznek a pihanés területén, kevesebb lehetőséggel rendelkeznek a kikapcsolódás területén.
Mától elérhetőek az Erzsébet program jövő évi pályázatai.
50 tematikus tábor, 6 általános pályázat, őszi és tavaszi kirándulás, valamint 4 szociális üdülési pályázat látott napvilágot. Újdonságként pedig a program történetében először megjelent a fürdőjegy pályázat, amelyre nyugdíjasokat várunk.
A tervek szerint jövőre tovább bővül az Erzsébet utalványcsalád, lesz külön sport és kultúra utalvány is.
Orbán Viktor miniszterelnök a szerdai kormányülésre soron kívül jelentést kért a Nemzeti Fejlesztési Minisztertől és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztertől arról, hogy milyen jutalmakat és prémiumokat fizettek ki a közigazgatásban és az állami cégeknél, közölte az MTI érdeklődésére Gírószász András. A kormány szóvivő hozzátette, a jelentést a kormányülésen napirend előtt tárgyalják. A Blik hétfőn írt arról, hogy havi fizetésük 9-10-szeresét kapta prémiumként tavalyi munkája elismeréséül több állami cég vezetője. Az MSZP-s Szanyi Tibor aznap közölte, várja, hogy a Fidesz szerezze vissza az állami cégek vezetőitől a nekik kifizetett milliós prémiumokat. Erre Kocsis Máté azt mondta, mindenki biztos lehet abban, hogy a miniszterelnök mindent meg fog tenni azért, hogy ezeket a jutalmakat ne fizessék ki. A Jobbik szerint óriási mértékben gazdagodtak a hazai bankok az elmúlt 1 évben. Zékárpát Dániel, a párt frakcióvezető helyettese azt mondta, 1 év alatt 43%-kal nőtt a bevételük, miközben az uniós átlag mindössze 1-2%. A jobbikos politikus szerint minél előbb megoldást kell találni a devizahitelesek helyzetére is.
Ki kell tehát takarítani a svájci franknak nevezett virtuális elszámolást. Ebből a szerkezetből forintot kaptak az emberek, forintban is törlesztenek, tehát tisztességes forint alapú elszámolásra van szükség, és hogyha ez megvan, akkor elmondható, hogy a károsultak egyetlen fillérrel sem fizetnek többet a kelleténél.
Jövőre indul a 3. panelprogram, jelentette be a Nemzeti Fejlesztési Miniszter. A cél az, hogy 2020-ig minden olyan ipari technológiával épült lakás energetikai korszerűsítése megtörténjen, amely az eddigi panelprogramokban nem vett részt. Az 500 milliárd forintos program csaknem 1 millió ember lakhatási költségeit fogja csökkenteni, és komoly fejlődéshez segítheti az építőipart.
10-20 ezer számla is volt már régebben, de hát az kemény télen volt.
A legutóbbi fűtésszámlát mutatja ez az asszony. Azt mondja, amióta a panelprogramban felújították a házat, ilyen enyhe időszakban csupán 6-7 ezer forintot kell fizetniük, de a legnagyobb mínuszokban sem magas a fűtésdíj.
Én elsősorban a fűtésben látom a jó tapasztalatokat, a szigetelésben. A tél az nagyon kellemes, kevesebbet kell szinte fűteni, hát hogy így mondjam, a radiátorok szinte nullán állnak.
2014 februárjától elindítjuk a Panel 3 elnevezésű programunkat.
A Nemzeti Fejlesztési Miniszter közölte, 2020-ig minden olyan ipari technológiával épült ház energetikai korszerűsítése megtörténhet, amelyek eddig kimaradtak a panel programból. A pályázók a teljes felújítás költségének egyharmadát vissza nem térítendő támogatás formájában kaphatják meg. A Panel 3 program országszerte 380 ezer lakást, csak nem 1 millió embert érint.
Kiemelt célunk és elsődleges célunk az, hogy a panel lakásban élőket, az ő életkörülményeket javítsuk, illetve a lakhatási költségeiket, ahogy már ezt jeleztem, a rezsicsökkentésen túl is csökkentjük.
A panelek felújítása az építőiparnak jól tervezhető megrendeléseket jelent, így tovább erősödhet az ágazat.
A felújítások jelentős gazdaság élénkítő hatását támasztja alá, hogy terveink szerint mintegy 500 milliárd forintot meghaladó összeg kerül 2014 és 2020 között, mint megrendelés állomány az építőcégekhez.
Az első pályázatok jövő februárban jelennek meg, ami azt jelenti, hogy a munkálatok ősszel már biztosan el is kezdődhetnek. Budapesten található a felújítandó panelek majdnem fele. A mögöttem láthatók is mind megújulhatnak. A cél az, hogy az első körben nyertes lakóközösségek a jövő évi fűtési szezont már úgy kezdhessék el, hogy megtörténtek az energetikai korszerűsítések. A Híradót Kovács Kata tudósította.
Újabb lökést adhat a hazai kis és közepes vállalkozások export sikereinek, hogy a Nemzeti Külgazdasági Hivatal küldöttei munkába állnak az Enterprise Europe Networkben, mondta Szijjártó Péter. A miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára hozzátette, az Európai Bizottság vállalkozásfejlesztési hálózata olyan országokban is működik, amelyek Magyarország keleti nyitás programjába is illeszkednek.
Hozzásegítjük a világ legnagyobb vállalkozás fejlesztési hálózatán keresztül a magyar kis és közepes cégeket ahhoz, hogy értékesíthessék a termékeiket és a szolgáltatásaikat a nemzetközi piacokon, új és innovatív technológiák alkalmazásához jussanak, illetve kutatásfejlesztési pályázatokon közösen vegyenek részt más országban működő vállalatokkal.
Csak nem 5 milliárd forintot kap az államtól 2020-ig a Magyar Sportlövők Szövetsége, amelyet a sportág létesítményeinek fejlesztésére és az utánpótlás bázisának növelésére fordíthatnak majd. Simicskó István sportért felelős államtitkár elmondta, a sportlövők az elsők között juttatták el elképzeléseiket a minisztériumhoz, és az idei évre járó 48 millió forintot már meg is kapták. Ebből kibővítik a Fehérúti lőteret, ahol a mostani 25 méteres pályát egy 10 és egy 50 méteres szakasszal bővítik, így 2015-re már nemzeti lőtérként működhet majd. Levette napirendjéről a Nemzetbiztonsági Bizottság az állítólagos 1000 milliárdos áfacsalási vádakkal kapcsolatos meghallgatásokat, mondta Kocsis Máté az ülés után. A bizottság fideszes tagja hozzátette, az országgyűlési törvény szocialista javaslatra mondja ki, hogy nem lehet vizsgálóbizottságot létrehozni olyan ügyben, amelyben büntetőeljárás van folyamatban. Harangozó Tamás, a testület szocialista tagja több ellenpéldát is felsorolt. A jobbikos Mirkóczki Ádám szerint a kormánypárti képviselők azt a látszatot keltik, mintha takargatnának valamit. Mille Lajos, a testület LMP-s tagja azt mondta, meggyőződése, hogy a kormánypártoknak a vizsgálat élére kellett volna állniuk. Minden idők legkorruptabb magyar kormányzatának nevezte a 2010 előtti baloldali kabinetet a Fidesz kommunikációs igazgatója. A politikus az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága Portik Laborc találkozókat vizsgáló albizottságának ülése előtt beszélt erről. Kocsis Máté az ülés előtt azt mondta, Szilvási György egykori titokminisztertől azt szeretnék megtudni, szerinte szabályos-e, hogy egy titkosszolgálati vezető egy alvilághoz köthető embert arra kér, járasson le jobboldali politikusokat. Szilvási György erre az ülés után azt mondta, szerinte semmi nem bizonyítja, hogy volt beosztottja, jobboldali politikusról próbált volna terhelő adatokat beszerezni. Lejárt a határidő, amelyet Gyurcsány Ferenc szabott a baloldali pártoknak, hogy kezdjék újra a tárgyalásokat. A DK vezetője azonban eddig nem kapott választ sem Mesterházi Attilától, sem Bajnai Gordontól, hogy leülnek-e vele tárgyalni. Bajnai Gordon úgy fogalmazott, Gyurcsány Ferencnél pattog a labda, és azt is mondta, előbb a bizalmat kell erősíteni. Az MSZP elnöke pedig híradónknak ma nem is akart az ügyről beszélni.
Szempontból a labda nála pattog, hiszen augusztus...
Akár Gyurcsány Ferenccel is szövetkezne Bajnai Gordon, de az Együtt PM vezetője szerint ennek feltételei vannak. Nem válaszolt viszont Gyurcsány Ferencnek arra a felvetésére, hogy december 10-ig üljenek le újra tárgyalni. Az Együtt PM szövetség vezetője úgy fogalmazott, előbb erősíteni kell a bizalmat.
Másoknak is kínáltunk lehetőséget. Aki ezzel élni akart vagy akar, az a szövetség feltételeihez csak kapcsolódva, azokat elfogadva, a bizalmat újraépítve és a 2014-es választás alárendelve a szervezeti és személyi, egyéni személyi ambíciókat, az természetesen tehet ilyen kezdeményezést.
Például akár Gyurcsány Ferenc is.
Hát sok szempontból a labda nála pattog, hiszen augusztus végén kapott egy ajánlatot, és akkor azt elutasította.
Gyurcsány Ferenccel nem szövetkezünk.
Bajnai Gordon korábban azt mondta, Gyurcsány Ferenccel nem szövetkeznek, de arról többször is beszélt, a demokratikus koalíció szavazóbázisa fontos a demokratikus ellenzék számára. És szocialista politikusok is többször utaltak már rá, továbbra is megállapodnának a demokratikus koalícióval, de csak Gyurcsány Ferenc nélkül.
Hát nincsen válasz még.
De még?
Még? Hát ma még egy napunk.
Jaj, tényleg.
Politikában 24 óra. Én aztán tudom. Én
az utolsó pillanatig kivár, ezt mondta hétfő este Gyurcsány Ferenc arról, hogy korábban december 10-ig, vagyis a mai napig adott határidőt az MSZP és az Együtt PM vezetőinek, hogy kérjenek felhatalmazást a pártjuktól, és kezdjenek el újra tárgyalni egymással. Gyurcsány Ferenc azt mondta, azzal, hogy a pártok nem jeleznek vissza, tisztább lesz a kép.
Az a nagyon kevés lelkiismert furdalás, ami a DK-sokban van, hogy önállóan indulnak bennem is, az még sokkal kisebb lesz, vagy elmúlik, és hát tesszük a dolgunkat, és azt mondjuk nekik, hogy nézzétek, ha akartok, bármikor beszélhetünk, nyilvánosan, vagy nem nyilvánosan. Mi erre készen állunk, nem csinálunk ebből ügyet.
Az MSZP elnöke Mesterházi Attila nem nyilatkozott a Gyurcsány Ferenc által említett határidő napján. Szocialista politikusok viszont ultimátumnak nevezték december 10-ét az elmúlt napokban, és azt is mondták, az MSZP nagy párt ahhoz, hogy a kisebb pártok ultimátumot adjanak neki.
Ha rajta múlna, azt mondanám, hogy ma egyik önkkel sem tudunk már nyerni.
A DK elnöke arról is beszélt, a baloldal sem Bajnai Gordon, sem Mesterházi Attila, sem Gyurcsány Ferenc vezetésével nem tudna győzni a jövő évi országgyűlési választásokon.
Józsa István szerint a választás előtt meg fognak tudni állapodni Gyurcsány Ferenccel. Az MSZP frakcióvezető helyettese a Dunacsatorna közbeszéd című műsorában azt mondta, bíznak Gyurcsány Ferenc bölcsebb belátásában. Arra a kérdésre, hogy a választás előtt mennyivel állapodhatnak meg, azt válaszolta, nem sokkal.
A DK-nak a támogatói derék baloldali szavazók. Azokra mi számítunk. Igazából Gyurcsány Ferencre is lehet számítani, ha kiszámítható. De amit most a programban, minden programpontot aláírt velünk, ezután a 16 pontban egészen másokat hirdetett ki.
Zalaegerszegen az MSZP városi elnöke, Keszthelyen pedig a párt ifjúsági tagozatának egyik vezetője lett a szocialisták jelöltje a jövő tavaszi országgyűlési képviselőválasztáson, jelentette be Mesterházi Attila. Az MSZP elnöke úgy fogalmazott, jelöltjeiknek nem lesz könnyű dolga, mert a korábbi tapasztalatok szerint a két választókerület korábban sem volt a baloldal fellegvára. A baloldal kormányzása sem az országnak, sem Zala megyének nem tett jót, ezért nem kérnek a bukott baloldalból. Ezt a Fidesz városi alelnöke mondta Mesterházi Attila sajtótájékoztatója előtt. Bognár Ákos a szocialisták székháza előtt hozzátette, a Gyurcsány-Bajnai kormány alatt a megyében nőtt a munkanélküliség és nagyobb lett a szegénység, de 2010 után Zala újra talpra állt. A 32 millió forint kártérítés helyett 800 ezer forintot ítélt meg a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság Humwald György egykori 7. kerületi szocialista polgármesternek, akit az erzsébetvárosi ingatlanügyek miatt indult eljárásban jogerősen másfél éves börtönbüntetésre ítéltek. A Strasburgi Bíróság szerint a vele szemben megfogalmazott gyanú súlyossága megfelelő indok volt a politikus vizsgálati fogságba helyezéséhez, de a 31 hónapig tartó előzetes letartóztatással a magyar hatóságok megsértették ahhoz fűződő jogát, hogy észszerű időn belül lefolytassák ellene az eljárást. Elutasította viszont a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága Vona Gábor Jobbik elnök fellebbezését, így jogerőssé vált a törvényszék nyáron hozott ítélete, miszerint Magyarország nem sértette meg a gyülekezés és egyesülés szabadságát a Magyar Gárda Egyesület feloszlatásával. A nők, a gyermekek, az idősek, a fogyatékkal élők és a szexuális kisebbségek helyzetét is vizsgálja a kormány emberi jogi munkacsoportja, közölte az Igazságügyi Minisztérium illetékese az Emberi Jogok Világnapján. Az ENSZ közgyűlése annak emlékére nyilvánította december 10-ét az Emberi Jogok Napjává, hogy 1948-ban ezen a napon fogadták el az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát.
Az élethez való jog, az emberi méltósághoz való jog.
A diákok az alapvető emberi jogokat sorolják ebben a budapesti gimnáziumban. Itt minden évfolyamban tanítanak jogi és erkölcsi ismereteket, mert fontosnak tartják, hogy tisztában legyenek a gyerekek a társadalmi együttélés szabályaival.
Az első időszaktól kezdve benne van a képzésükben, és ez van egy olyan tárgy volt is így külön, ez az együttélés, és akkor együttélés a közvetlen környezetemben együtt élek magammal, ebben van egy olyan rész, amit erkölcsés jognak nevezünk, ez egy éven keresztül megy.
A századvég alapítvány legújabb felmérése szerint a megkérdezett emberek többségének, 98%-ának nagyon fontos az emberi jogok kérdése. Igaz, a válaszadók harmada nem tudott ezek közül legalább hármat megnevezni.
Azt látjuk egyébként, hogy az emberi jogok fontosságának megítélése az bizonyos összefüggéseket mutat a szociális helyzettel, illetve a társadalmi státusszal. Tehát ebből is azt a következtetést vonhatjuk le, hogy minél inkább kiszolgáltatott társadalmi csoportba tartozik valaki, minél inkább szociális értelemben a társadalom alsó rétegeiben van számára, annál fontosabbak az emberi jogok és azoknak az érvényesülése.
A kormány emberjogi munkacsoportja tavaly óta vizsgálja, hogy a törvényekben megvalósulnak-e az emberi jogok, mondta a társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár. Balatoni Mónika elmondta, minisztériumok és civil szervezetek közösen dolgoznak azon, hogy ne sérüljenek az emberi jogok.
Az emberjogi munkacsoportnak az igazi értelme és léte pontosan az, hogy a Magyarországgyűlésben olyan törvények születhessenek, amelyek az emberek életét könnyebbé teszik.
Az ENSZ közgyűlése 1954-ben nyilvánította december 10-ét az emberi jogok napjává. Annak emlékére, hogy 1948-ban ezen a napon fogadták el az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát.
A női vízilabda válogatott jótékonysági árverésre bocsátott a dedikált vízilabdáját. A csapat a Jónak lenni jó akcióhoz csatlakozott, hogy a befolyt összegből a katolikus Karitász munkáját támogassák. Közben Szegeden 20. alkalommal nyílt meg a Karitász karácsonyi vására, ahol egy héten át kézzel készített ajándéktárgyakat lehet majd vásárolni. A bevételből rászoruló családokat támogatnak téli tüzelővel.
Kézzel készített koszorúk, karácsonyi díszek és képeslapok. Ezeket mind a szegedi egyetemisták, kisiskolások és szüleik készítették.
Nagyon örülök, hogy ennyien összejöttek, és hogy örömet szereznek ezzel is mindazoknak, akik ezt a sok szépséget készítették.
Medl Dalma asszony jószolgálati nagykövet és Kisrigó László megyés püspök közösen nyitotta meg a katolikus Caritas 20. karácsonyi vásárát. A bevételből rászoruló családoknak segítenek téli tüzelővel.
Nyilván nem azért jön ide valaki vásárolni, mert olyat talál, ami máshol nincs, bár valamilyen értelemben ez is igaz, hanem megérzi azt a szeretetet, amelyel ezt készítették.
Lányok, akkor gyertek, nyírjuk alá, jó?
A női vízilabda válogatott is szeretné támogatni a Caritas munkáját. Ezért a csapat csatlakozott a Jónak lenni jó akcióhoz, és dedikált vízilabdájukat ajánlották fel árverésre.
Nem csak a női, hanem az egész vízilabda társadalom mindig mellé szokott állni bármilyen ilyen kezdeményezéseknek, és hát mi ebben tudunk most jelen pillanatban segíteni.
Így már a vízilabda is bekerült a Jónak lenni jó adományai közé. Többek között olyan különlegességek mellé, mint például ez az aranybiblia, amiből csupán 600 darab van a világon. De a felajánlások között van Erdő Péter bíboros fából készült Madonna szobra, Erdei Zsolt boxkesztyűje és Knézi Jenő BL döntős focilabdája is. A Herendi Manufaktúra pedig egy értékes porcelántálat ajánlott fel. Az adományokat december 15-én elárverezik, licitálni már most is lehet az mtv.hu/jónaklennijó oldalon, vagy a 061 759 50 50-es telefonszámon.
December 15-én egy egész napos műsorfolyammal és adománygyűjtéssel zárul majd a Jónak lenni jó akció.
Lesz a műsorunkban szívátültetett kislány, aki nagyon komoly támogatást kap a katolikus Caritástól, de olyan családokhoz is ellátogatunk, ételosztáson veszünk majd részt, tehát embereket szeretnénk elsősorban, emberi sorsokat bemutatni ebben a műsorfolyamban.
Az 500 forintos telefonhívásokból eddig már több mint 11 millió forint gyűlt össze. Az Erzsébet napi gyűjtésből pedig 40 millió. De adakozni még most sem késő. A 1356-os adományvonalon vagy a jónaklennijo@mtva.hu e-mail címen továbbra is várják a támogatásokat.
Köszönjük támogatását!
Most következnek a sporthírek, majd időjárás jelentés, utána párizsi helyszínelők és King. Az este ma 10-kor kezdődik, az adásban szó lesz az ellenzéki összefogásról, a vendég Szanyi Tibor. Közvetlenül az este után várom önöket, késő esti híradóval tartsanak velem, viszontlátásra.